Jó estét kívánok, Varga Edit vagyok, kezdődik a híradó. Járhatatlan utak, tömegbalesetek, halálos áldozatok, piros riasztással visszatért a tél. Ferenc a világ végéről, az új pápa közelebb hozhatja az egyházad az emberekhez. Megvédik a rezsicsökkentést, megerősítették és átalakították az energiahivatalt. Orbán Viktor Brüsszelben a híradó végén a miniszterelnökkel készült interjú külön kiadásban. Senki ne induljon útnak a gépkocsijával, ezt kéri a belügyminisztérium és az országos rendőrfőkapitányság. Az erős hófúvás miatt több megyére a legmagasabb fokú piros riasztást adott ki az országos meteorológiai szolgálat. Fejér, Veszprém, Zala, Somogy, Komárom, Esztergom és Borsod megyében magas hótorlaszokat emelhet a szél. Ráadásul a havazás is folytatódik, helyenként akár 20-30 cm is eshet. A csúszós utakon egész nap egymást érték a balesetek, az M7-es autópályán több tömegbaleset is történt.
Gyakorlatilag semmit nem lehetett látni az M7-esen Letenyénél. A viharos szél mindent beterített hóval, még a kamera is csak nehezen tudta felvenni az összetört kocsikat és kamionokat. A vezetők a hófúvásban csak 1-2 méterre láttak el, így esélyük sem volt arra, hogy időben megálljanak a jeges úton.
Azt vettem észre, hogy egy ilyen hóviharban nem látok semmit, utána pedig, mikor kitisztult, ez pár másodperc múlva előttem állt 2-3 kamion és több autó.
Csak nem 1 kilométeren keresztül mindenhol roncsokáltak, több mint 40 autó ütközött össze. Először 11 csapódott egymásnak, majd ezekbe szaladtak bele még 30-an. A baleset sérültjeit a nagykanizsai kórházba vitték.
Közülük ketten könnyebben sérültek, egy pedig súlyosabban, állapotuk stabil, jónak mondható. Ellátásuk még folyamatban van.
Az M7-esen több helyen is keresztbe fordult vagy kisodródott teherautókat lehetett látni. A kritikus útviszonyok miatt Zala megyében több fő- és mellékutat is lezártak. A katasztrófa védelem szerint rendkívül veszélyes a közlekedés arra. Vonyarcvashegy és Balatongyörök között akkora széllökések voltak, hogy egymástól alig pár 10 méterre egy busz és egy kamion is az árokba borult, mert irányíthatatlanná váltak. Gyakorlatilag lefújta a több tonnás járműveket az orkán erejű szél az útról.
Erős oldalszél meglökte a buszt, aztán végül is belecsúsztam az árokba.
Győr közelében a 14-es úton 4-en ütköztek, szanaszét hevertek az autóroncsok, ezért órákig állt a forgalom. Hófúvások és a csúszós utak miatt alig lehetett közlekedni Somogyban is.
Nagyon adja a szél a havat, aztán meg elcsúszik is.
Autóbuszt és egy kamiont is ki kellett húzni az árokból. Az erős szél és a havazás miatt azt kérik, éjjel csak az induljon el, aki nem tudja elhalasztani az utazást.
Délután még a korábbinál is súlyosabb tömegbaleset történt az M7-es autópályán. Ezúttal Fejér megyében Szabadbattyánnál, ahol több mint 50 jármű ütközött egymásnak, köztük több kamion. Sokan a roncsokba szorultak, órákig tartott, mire kimentették őket. A tömegbalesetben egy ember meghalt, és 40-nél is több a sérült, közülük sokan súlyos állapotban vannak. Több embert rendőrségi csapatszállítóval tudtak csak kórházba vinni, a strádát órákra lezárták. A havazás és a hófúvások miatt ezrek maradtak az országban áram nélkül. Borsod megye 30 településén nincs áram, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyében is több helyszínen dolgoznak a vezetékek helyreállításán. Napközben Tolna-Vas és Zala megyében is volt fennakadás, ezeket a szolgáltatók már elhárították. És Miskolcon van kolléganőnk, M-bíró Liza. Szervusz, Liza. Azt látom, hogy ott is zord az idő. Mire lehet számítani holnap, és mire számítsanak azok, akiknél még áram sincsen?
Szervusz, jó estét kívánok! Ítéletidőre kell számítani, hogy Borsod a Balúzsánfén megyében. -12 fokos hidegre éjszaka, legalább 10 centi hóra és viharos erejű szélre. Mindek közül a hófúvás a legveszélyesebb, ami már most is szinte lehetetlenné teszi a közlekedést. Emiatt a rendőrség azt kéri, hogy senki ne induljon útnak, ha mégis, akkor készüljön fel, vigyen magával takarót, forró italt, tankolja tele az autót indulás előtt, és ha lehet, vigyen magával hóláncot is. és valóban a viharos erejű szél Borsod megye több településén egyszerűen leszakította a villanyvezetékeket. 6000 család van nagyjából áram nélkül ezekben a percekben. A szolgáltatónál azt ígérik, hogy folyamatosan dolgoznak a hiba helyreállításán, de az erős szél miatt szinte lehetetlen dolguk van, ezért meg lehet, hogy csak holnap délelőtt áll helyre az áramszolgáltatás. Hasonló a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, ott is holnap délelőtre ígérik a hiba elhárítását.
Embíró Liza Miskolcról köszönjük szépen. Visszatért a tél Nyugat-Európába is. A márciusi havazás Franciaországban, Németországban és Oroszországban is komoly fennakadásokat okoz.
Hóborítja Párizst. Az autók lépésben mennek, az utak jegesek. Vannak, akik viccesnek találják a tavaszi hóesést, mások inkább bosszankodnak. Itt senki sem tisztítja az utakat. Legalább 50 autó fordult keresztbe, és senki sem segít, panaszkodik ez a férfi. A hóvihar miatt korábban leállították a Párizst Londonnal és Brüsszellel összekötő nagysebességű vonatokat, és az egész vasúti közlekedésben súlyos fennakadások vannak. A francia vonatok egyharmada nem jár. Spanyolország északi és középső részén iskolák, egyetemek maradtak zárva a téli időjárás miatt, másodpedig özönvízszerű eső esik. Németországban 3000 utas töltötte az éjszakát a frankfurti repülőtéren a járattörlések miatt. Én Tallinnba utaztam volna. Most várok, figyelem, mi lesz a járatommal, de talán inkább haza kellene mennem, mondja ez az utas. A német autópályákon egymást érik a balesetek, hatalmas dugók alakultak ki. Frankfurt környékén 100 autó ütközött egymásnak, többen súlyosan megsérültek. Az orosz fővárosban 50 éve nem esett ennyi hó márciusban, mint most. A polgármester felszólította a moszkvaiakat, ne használják az autóikat.
Megválasztása után egy nappal a konklávé helyszínén koncelebrált misét Ferenc pápa a Sixtus kápolnában az őt megválasztó bíborosokkal együtt.
Jó estét, fivéreim és nővéreim! A Vatikánban tízezrek, a televíziók élő közvetítésein pedig minden bizonnyal 10 milliók hallgatták Ferenc pápa első, olaszul elmondott szavait. Tudjátok, ennek a konklávénak az volt a kötelessége, hogy új püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, hogy bíboros testvéreim majdnem a világ végére mentek érte. De itt vagyunk. Köszönöm nektek a fogadtatást, mondta az egyházfő. Ferenc pápa azt kérte a hívőktől, imádkozzanak, hogy a népek között érvényesüljön a testvériség, a szeretet és az egymás iránti bizalom. Csütörtök reggel első nyilvános útja a Santa Maria Maggiore-ba, a Szűz Máriának szentelt legnagyobb római templomba vezetett. Reggel 8 óra körül érkezett, de nem a megszokott egyházfői vatikáni rendszámú gépkocsival, hanem egy másik autóval. Látogatásának híre hamar elterjedt, hívek és újságírók százai gyűltek össze a templomnál. Az egyházfő a római nép üdvösségére szentelt kápolnában fél órát imádkozott, megállt 5. Pius pápa sírjánál is, és egyenként köszöntötte a templomban szolgáló papokat is. Délután a Sixtus kápolnában koncelebrált misét a pápa választó bíborosokkal, köztük Erdő Péter, Esztergom Budapest érsekkel. Ferenc pápa az ember és az egyház életútjáról beszélt, hangsúlyozva, hogy mindkettőben építkezni kell. Azt mondta, az egyház egy sziklán emelkedik, de tovább kell folytatni építését.
És itt van velünk római tudósítónk Sárközi Júlia. Szervusz, Júli! Milyen programok várnak a következő napokban Ferenc pápára?
Jó estét kívánok! Ma este a pápa jelenlétében leveszik a pápai lakosztály ajtójáról a pecsétet. A lakosztályt felújítják, egyelőre Ferenc pápa Szent Márta házban fog továbbra is lakni. Sűrű programja holnap folytatódik, a bíborosokat fogadja a Kelemen teremben, pápaválasztókat és nem pápaválasztókat, ugyanabban a teremben, ahol 16. Benedek lemondásakor elbúcsúzott bíboros testvéreitől. Szombat délelőtt bennünket, újságírókat, operatőröket, fotósokat fogad az audiencia teremben. Vasárnap Angelus, úrangyala imádság itt a Szent Péter téren délben. Kedden lesz a beiktatási szentmise, az egész világból 1 millió embert várnak, főleg argentinokat természetesen, de jönnek Piemontéból is, ahonnan Ferenc pápa olasz családja származik. Várják az amerikai külügyminisztert, a német kancellárt is. Egyébként a pápa ma nem csak azért ment ki Rómába, hogy imádkozzon, elment római szálláshelyére is, kifizette a számlát, onnan költözött be a konklávéba, felhívta olasz barátait telefonon. Egyelőre még nem találkozott 16. Benedek nyugalmazott pápával Castel Gandolfóban, talán a következő napokban.
Sárközi Júlia Rómából köszönöm szépen. Már a megválasztásakor példát mutatott Ferenc pápa azzal, ahogy az erkélyre lépett, ezt mondta Erdő Péter bíboros a pápa megválasztása után. Az Esztergom budapesti egyházmegye érseke Rómában a Híradónak azt mondta, Ferenc pápa első miséjéből fog majd kiderülni, milyen elképzelései vannak a katolikus egyházról.
Ez volt a második pápa választás, amelyen részt vett Erdő Péter. Nem sokkal azután, hogy elhagyta a Sixtus kápolnát, a magyar bíboros azt mondta a Híradónak, hogy emelkedett és jó hangulatban zajlott a konklávé. Erdő Péter szerint Ferenc pápa már azzal üzent, ahogy kilépett a Szent Péter bazilika erkélyére.
Ő azt hiszem, hogy már is mutatott valami kis jelet. Ugye nem vette fel azt a piros mocétumot, amiben a pápák régebben előszoktak jönni ilyenkor az áldásra, hanem egyszerűen a fehér everendában volt.
Az természetesen titok, milyen szavazati arány alakult ki a konklávén. Erdő Péter fontosnak tartja, hogy Ferenc pápa, annak ellenére, hogy Argentinából jött, mégis kötődik Európához.
Bergoglio bíboros atya ugyanúgy, mint Buenos Aires lakosságának a fele, hát olasz származású. Úgyhogy a rómaiakhoz is az első beszédében itt a Szent Péter téren nagy szeretettel szólt, és különösen hangsúlyozta a római egyházhoz való tartozását.
Erdő Péter a konklávi alatt többször is beszélgetett Jorge Mario Bergoglióval, aki azt mondta neki, még nem járt Magyarországon. Erdő Péter ezért meghívta őt, hogy látogassa meg a magyar híveket is. A római katolikus egyház új vezetőjét levélben köszöntötte Áder János köztársasági elnök is. Az államfő egyebek mellett azt írta, Ferenc névválasztásából kiderül, hogy a világ népei bízhatnak abban, hogy a béke és a testvéri szeretet irányítja majd a munkáját.
Biciklivel járkál Buenos Aires szegény negyedében, otthon főz a garzon lakásában, és nem szereti a fényűzést. Ezt mesélte Jorge Mario Bergoglióról, vagyis Ferenc pápáról, egy Buenos Airesben élő magyar hívő. Argentinában népünnepé volt, amikor kiderült, hogy őt választották a katolikus egyház első emberének.
Utcai népünnepé kezdődött Argentinában, sőt egész Latin Amerikában, amikor kiderült, Jorge Mario Bergoglió lett a pápa. Talán azok az argentinok voltak a legszerencsésebbek, akik a Szent Péter téren álltak, amikor megjelent az erkélyen a pápa. Amikor kimondták, hogy őt választották, nem is hittünk a fülünknek, nagyon meglepődtünk, mondta ez az argentin pár Rómában a Híradó riporterének. És meglepődtek a Magyarországon élő argentinok is. Luis Castaño azt mondja, gondolatban együtt ünnepeltek az otthoniakkal. Éljen Argentina! Mindenki ezt kiabálta, az emberek az utcákra rohantak, mindenki örült annak, hogy egy teljesen másfajta világból származik az új egyházfő, meséli.
Buonanotte e buon riposo.
Találkozunk még, ezzel köszönt el tegnap este a vatikáni erkéről az új pápa. Akik régóta ismerik, azt mondják, a korábbi Buenos Aires-i érsek közvetlen ember. Ezen az archív felvételen például az látszik, hogy egy gyereket ápol, utána pedig megkereszteli. Jorge Mario Bergoglio elutasítja a földi hiúságokat. Fényűző érseki palota helyett egy kis garzonlakásban él, és saját maga főz, mesélte interneten Fóti István, az Argentínában élő magyar katolikus közösség egyik tagja.
Ő nagyon sokat járt a szegények között. Ő egy rég egyszerű ember, ő nem használta a bíbort, hanem fekete reverendába utazik földalattin autóbuszon, látogatja a szegény negyedeket, és megy a betegekhez.
Az argentinai magyarok egyetértenek azokkal a szakértőkkel, akik azt mondják, hogy Ferenc pápa közelebb hozhatja az egyházat az emberekhez.
Tegnap még 10 000 voltak a Vatikánban a Szent Péter télen, ahol most is ott van kolléganőm, Meszes Boglárka is. Szia, a tegnapi feszültség, izgalom után most milyen Róma hangulata?
Már a kicsit megnyugodott az olasz főváros, szervusztok, jó estét kívánok. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nyom nélkül elmúltak volna a konklávi izgalmai. Ma lépten nyomon Ferenc pápa nevét skandáló turista csoportokba botlottam a téren, nemrég pedig fiatal zarándokok örömzenéltek a bazilika előtt, együtt énekeltek és táncoltak a turistákkal, úgyhogy tényleg látszik, hogy ez már az önfelett ünneplésnek a pillanatai. Az argentin pápának egyébként nem csak a zarándokok örülnek, hanem az apró ajándékboltosok is. Ők azt gondolják egyébként, hogy a dél-amerikaiak többet költenek az apró emléktárgyakra, úgyhogy ők idén bevételnövekedéssel számolnak. Az első ilyen kis szuvenírok egyébként már el is készültek, a római nyomdákban egész éjjel azon dolgoztak, hogy ezek oda kerülhessenek a boltok polcaira, és hát viszik egyébként, mint a cukrot, mert délelőttben voltunk egy ilyen ajándékboltban, ahol reggel 8 és dél között már több mint 5000 darabot adtak el belőlük, délutára pedig már volt, ahol nem is lehetett ilyeneket kapni. Úgyhogy folyamatosan pótolják ezeket a tárgyakat. Legközelebb ugye március 19-én, elnézést, március 19-én fogják beiktatni hivatalába ugye az új pápát, akkor több tízezer zarándokot várnak újra ide a Vatikánba.
Messzes Boglár, köszönjük szépen! Még a jezsuitáknak is hatalmas meglepetés volt, hogy közülük került ki az új pápa. A 115 pápa választó bíboros közül ugyanis egyedül Ferenc pápa tartozik a jezsuita szerzetesi rendhez, és közülük ő az első, akit megválasztott a katolikus egyházfőnek.
Nagyon egyszerű körülmények közül nevelkedett.
Hittanóra a miskolci Fényi Gyula gimnáziumban. Ezt az iskolát is a jezsuiták tartják fenn. A konklávé kezdete óta szinte minden órán szó volt az új pápáról, de arra még ők sem számítottak, hogy jezsuita lesz.
Nagyon meglepett, és nagyon sok gondolat indult el bennem. Éreztem ennek a döntésnek a súlyát.
A jezsuita rendet 1540-ben alapította egy baszk származású nemes, Loyolai Szent Ignác, aki miután a francia-spanyol háborúban súlyosan megsérült, rátalált Istenre. Ekkor hozta létre a Jézus Társaságot, vagyis a jezsuita rendet. Az első szerzeteseket mély vallásosságuk miatt Jézus katonáinak is hívták. Élharcosai lettek az ellenreformációnak. Kérlelhetetlen módszereik miatt az 1700-as évek végén egy időre be is tiltották a rendet. Ezt követően az egykor rettegett jezsuiták visszatértek az oktatáshoz, emellett fő feladatuk a hit terjesztése, a misszió lett. Ezért nem a világtól elzárva kolostorokban élnek, hanem kimennek az emberek közé.
Ha nekünk gyorsan menni kell, akkor menjünk. Azt is lehet mondani picikét, hogy a jezsuita az egyházon belüljünk deszant egységnek a tagja. Ilyen gyors hadműveleti test.
A jezsuita a katolikus egyház legnagyobb létszámú szerzetes rendje. Csak nem 18 ezeren élnek a világ 126 országában.
Visszautasította Orbán Viktor Brüsszelben azt az állítást, hogy csorbult volna az alkotmánybíróság jogköre. A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatón leszögezte, az alkotmánymódosítás hétfői parlamenti szavazását nyílt és átfogó vita előzte meg. Az őt kérdező külföldi újságírónak Orbán Viktor azt is kifejtette, hogy az alaptörvény módosításainak 95%-át már korábban megvitatták és elfogadtatták az unió intézményeivel. Ezért a kormányfő abszurdnak tartja, hogy közvetlenül a parlamenti szavazás előtt Brüsszel le akarta állítani a módosításokat.
Ül az ember Budapesten. Egy hónapja zajlanak az alkotmánymódosítás vitái. Semmilyen tiltakozás nincs, semmilyen nemzetközi szervezettől. Az Európai Tanács nem szólal meg. Európa Tanács nem szólal meg. Külföldi kormányok nem szólalnak meg. És ez így megy heteken keresztül. Majd három nappal a szavazás előtt elkezdődik valamilyen kritika. Egy nappal a szavazás előtt fölhívják a miniszterelnököt valahonnan, mondjuk Brüsszelből, hogy állítsa le a szavazást. Nem tartja ezt abszurdnak?
A rezsicsökkentésről Orbán Viktor kijelentette, vita van az uniós tagállamok között abban, hogy egy demokratikus jogállam befolyásolhatja a lakosságot sújtó magas energiaárakat. Azt mondta, most már nincs egyedül azzal az állásponttal, hogy ezeket a folyamatokat nem szabad tétlenül szemlélni.
Magyarországon az a helyzet, hogy az energiaár vásárlóerőn számítva másfélszer olyan sokba kerül, másfélszer olyan magas, mint az Európai Unió átlaga. és a gázt és a villanyt együtt számolva vásárlóerőparitáson a legmagasabb egész Európában. A vita pedig azon van, hogy ezt nekem, mint miniszterelnöknek, a parlamenti képviselőknek tétlenül kellene néznünk, vagy csináltunk esetleg valamit. És mi azt gondoltuk, hogy bizony csinálnunk kell valamit. Csináltunk is. Csökkentettük az árukat. Ez a vita tárgya. Hogy jó módszert választottunk, vagy nem, így kell-e, vagy másképpen, erről lehet vitatkozni. Egy dolog biztos, azt nem tudjuk elfogadni, hogy Magyarországon másfélszer annyiba kerüljön vásárlóerő paritáson számolva az energia, mint az unió átlag.
Az energiahivatal megerősítésével az országgyűlés megvédte a rezsicsökkentést, mondta Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője, miután a parlament mai rendkívüli ülésén átalakította és rendeletalkotási joggal ruházta fel a Magyar Energiahivatalt. A Jobbik szerint legalább 30%-os rezsicsökkentésre lenne szükség, míg az MSZP úgy látja, hogy az energiadíjak mérséklése mellett az alapvető élelmiszerek áfáját is csökkenteni kellene.
Megvédte a rezsicsökkentést.
Ezt mondta Rogán Antal, miután az országgyűlés a Fidesz által kezdeményezett rendkívüli ülésén elfogadta azt az előterjesztést, amely átalakítja és megerősíti az energiahivatalt.
Lehetőséget ad arra, hogy a kormány meg tudja védeni a rezsicsökkentés ügyében eddig meghozott intézkedéseket, és lehetőséget ad arra, hogy a jövőben újabb rezsicsökkentő lépéseket hajtson végre.
A szavazás előtti felszólalásában a jobbikos Z. Kárpát Dániel megerősítette, hogy az ellenzéki párt támogatja a rezsicsökkentést, de a 10% nem elég.
Rendezni kell a jogszabályi környezetet, a Jobbik ezt támogatja, rendezzék úgy, hogy ne a globális hálózat uralkodjon Magyarországon, hanem végre az emberek járjanak jól, de legalább 30%-os mértékig csökkentsék a rezsikiadásokat, mert ez az indokolt.
Lukács Zoltán azt mondta, többre van szükség, mint az energiaszámlák csökkentésére. A szocialisták az alapvető élelmiszerek áfáját is csökkentenék 5%-ra.
A rezsi alatt a teljes megélhetési költségeket kell érteni, köztük az élelmiszereket, ami legalább akkora teher és akkora kiadás a családok számára.
A Fidesz szerint viszont az áfa csökkentés csak üres szocialista ígéret. A rezsicsökkentés viszont, amire évtizedek óta nem volt példa, már megvalósult.
Az emberek nem áfát, hanem árat fizetnek. Márpedig az áfa csökkentés a szolgáltatók, a kereskedők mindig lenyelik. Az soha nem jut el az emberekhez. Az árcsökkentés pedig az emberek zsebében hagyott pénzt.
Közben életbe lépett és már a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazható az a kedden megszavazott törvény, amely szerint a gáz- és áramszolgáltatók nem háríthatják át a különadókból fakadó többletköltségeiket a fogyasztókra. A Tigáz csütörtökön el is állt a Magyar Energiahivatal ellen indított pertől.
Másfél-két millió aláírásra számít a rezsicsökkentés megvédése érdekében indított és a hétvégén kezdődő aláírásgyűjtési akcióban a Fidesz. Erről Kósa Lajos, a párt ügyvezető alelnöke beszélt. Az aláírásgyűjtő ívekkel a Fidesz tagjai és szimpatizánsai járják majd az országot. Ezen az olvasható: követeljük, hogy a magyar parlament minden külföldi és belföldi nyomás ellenére tartson ki a rezsicsökkentés mellett.
Nem arról van szó, hogy most le akarjuk gázolni a szolgáltatókat, csak azt mondjuk, hogy kialakult Magyarországon egy olyan helyzet, hogy nálunk a legdrágább a rezsiköltség vásárlóerő paritáson számolva az Európai Unióban. Ez abszurd.
Történelmi mélypontra süllyedt a magyar állampapírok hozama. Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki aukcióján a 12 hónapos diszkont kincstárjegy kamata a múlt heti 4,8%-ról 4,6%-ra esett vissza. Elemzők szerint ez részben a kedvező nemzetközi környezetnek köszönhetően alakult így, de az alapkamat tavaly őszóta tartó folyamatos csökkenése is szerepet játszott benne. Ha csökkennek a hozamok, akkor olcsóbbá válik az államadósság finanszírozása, így pedig több pénz maradhat a gazdaság élénkítésére. A közúti közlekedési szabályokat is véleményezhetik az emberek a szerintem.kormány.hu című weboldalon. Az akcióval a kormány célja, hogy az emberek javaslataival észszerűbbé és biztonságosabbá váljon a közúti forgalom. A beérkező javaslatokról szavazás is lesz, ha egy észrevételt sokan támogatnak, azt megpróbálják beépíteni a KRESZ-be vagy más jogszabályokba. Hamarosan évente akár 50 millió utas is rákapcsolódhat a világhálóra az Intercity és az elővárosi vonatokon, méghozzá ingyen. A MÁV Start bővíti az internet elérésre alkalmas járműveinek számát, nyártól már csak nem 800 vonaton böngészhetünk a neten.
tényleg elérhető, tökéletesen működik.
Az utasok is tesztelhették a MÁV egyik Intercity kocsijában, hogyan működik a vezeték nélküli internet. Mától újabb 30 IC-n és elővárosi járaton lesz elérhető, Wi-Fi-n keresztül a világháló.
Elsődleges célunk az az, hogy az utazó közönséget egy minél jobb minőségű és minél nagyobb lefedettséget biztosító vezeték nélküli internet megoldással tudjuk kiszolgálni. Ennek érdekében az átlagosnál jóval jobb minőségű hozzáférési pontokat szereltünk be a kocsikba.
Ez azt jelenti, hogy mínusz 25 és plusz 40 fok között is működik a rendszer. Nyártól már csak nem 800 vonaton lesz elérhető a vezeték nélküli internet, ez egyedülálló a régióban. A MÁV arra számít, hogy az új lehetőség miatt is egyre többen utaznak majd vonaton.
Folyamatosan bővítjük valamennyi internetes szolgáltatásunkat, most itt az internetes jegyértékesítésre is gondolok. Értelemszerűen azok, akik rendszeresen használják az internetet, rájuk számítunk, hogy őket ez vonzani fogja.
A MÁV Start a szolgáltatásért havonta is vasúti kocsinként több mint 4000 forintot fizet a rendszert üzemeltető cégnek. A MÁV-nál azt mondták, hamarosan az ország 90%-án elérhető lesz a vezeték nélküli internet a vonatokon.
BKV jegyhamisítókat fogtak el a fővárosban. A hét ember tavaly óta rendszeresen árult hamis vonaljegyeket egy bevásárlóközpont közelében. A BKK munkatársainak egy próbavásárlás után lettek gyanúsak a jegyek. Kiderült, hogy régi szelvényekről vegyszerrel távolították el az érvényesítő bélyegzőt. A rendőrök hónapokig tartó nyomozás után házkutatást tartottak náluk, ezen több száz hamis jegyet foglaltak le. Ezekkel naponta több mint 100 000 forintos kárt okozhattak a közlekedési vállalatnak. Ahogy a híradó elején elmondtuk, Fejér megyében, Szabadbattyánnál több mint 50 jármű ütközött egymásnak, köztük több kamion. Sokan a roncsokba szorultak, órákig tartott, mire kimentették őket. A tömegbalesetben egy ember meghalt, és 40-nél is több a sérült. És a Hófúvásban ott van az M7-es strádán Víg András kollégám, ahol leterelik a Székesfehérvár felé tartó autókat. Szia András! Mi történt, és hogyan gondoskodnak az úton rekedt emberekről?
Szerúzi, jó estét kívánok! Teljes a káosz az M7-es autópályán, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. A baleset innen körülbelül 40 kilométerre Szabadbattyánnál történt. Itt mi most Martonvásárnál vagyunk. Eddig le volt zárva ez a csomópont, innen nem lehetett tovább menni. Itt leterelték az autókat. Körülbelül fél órával ezelőtt az autópálya kezelő ismeretlen okból megnyitotta a strádának ezt a szakaszát, de most valami miatt ebben a percben le fogják zárni, talán meg is tudjuk mutatni, innen pár száz méterre már ott villognak a sárga lámpák, tehát már kiépítették a terelést, az utolsó autókat engedik, néhány percen belül ismét lezárják teljesen, tehát semmi óra nem számíthatnak azok, akik Budapest felől Székesfehérvár irányába próbálnak autózni az M7-es autópályán.
Víg András, köszönjük szépen! Lövöldözés volt Budapesten egy görög étteremben. Az egyik asztalnál két külföldi férfi veszett össze egymással. A vita hevében egyikőjük elővette egy fegyvert és ismerősének combjába lőtt. A támadó futva menekült a helyszínről, de amikor kiszaladt a vendéglőből, az utcán elgázolt egy autó. A mentők mindkét sérültet kórházba szállították. A várható rossz időjárás esetén sem maradnak el a március 15-i állami rendezvények a fővárosban. A korábban szabadtérre meghirdetett eseményeket, koncerteket eső vagy hó esetén a Várnegyedben található kulturális intézményekben tartják meg. A díszünnepséget viszont a múzeumkertben, havazásban is megtartják. A közmédia egész nap ünnepi műsorokkal várja nézőket és a hallgatókat. A helyszíni közvetítések mellett ifjúsági műsorok és az ünnephez kapcsolódó filmek kerülnek adásba.
Szakadó hóban próbáltak a zenészek és a katonák a múzeumkertben a március 15-i ünnepi műsor. A huszárok és a lovak is megáztak.
Most le vannak takarva, van rajtuk lótakaró, ami védi őket az esőtől, hótól.
Holnap is lesz?
Nem, a díszegés során nem szabad rajtuk lenni.
A múzeumkerti programon beszédet mond majd a főpolgármester és a köztársasági elnök is. Innen ünnepi menet indul a várba. A Budapesti Történeti Múzeumban már építik a kézműves programok helyszínét. Eredetileg ez is szabadtéren lett volna. A zord időjárás miatt viszont beköltöztetik a budai várba tervezett ünnepi rendezvényeket.
A várban remek intézményi hátterek vannak arra, hogy a nagycsarnokaikkal kiszolgálják a családi programokat, így az Országos Széchenyi Könyvtárban a Magyarságházában, a Hadtörténeti Múzeumban, az első kerület aulájában. Ugyanúgy a családi programok és koncertek láthatók és látogathatók lesznek.
A parlamentbe idén is ingyenesen lehet majd bemenni. A díszlépcsőt, a kupolatermet és a Szent Koronát is megnézhetik az érdeklődők. A közmédia is készül a március 15-i ünnepre. A helyszíni közvetítések mellett ifjúsági műsorokkal és ünnepi filmekkel. Egyebek mellett a Hídembert, a Kőszívű ember fiait és a Föltámadott a tengert is műsorra tűztük. A Kossuth Rádió pedig a Mit jelent az a sokadalom című ünnepi összeállítással várja a koránkelőket.
A holnapi nemzeti ünnep előtt több állami kitüntetést is átadott a köztársasági elnök nevében Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. A magasrangú állami kitüntetések díjazottjai között van pszichológus, egyetemi professzor és több színész, érdemes művész is. Állami kitüntetéseket adott át a nemzetünnep alkalmából Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter a kultúra területén végzett kiemelkedő művészeti tevékenységekért. Díjazott lett többek között Gundel Takács Gábor műsorvezető és Kudlik Júlia nyugalmazott tévészerkesztő, valamint Radnóti László és Varga Sándor a Kossuth Rádió újságírója. Régen voltunk ilyen közel ahhoz, hogy a magyarság céljait megvalósítsuk, a magyar szabadságot kiteljesítsük határokon belül és kívül, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából írt ünnepi üdvözletében. A kormányfő kifejtette, az elmúlt években elindították a nemzetet a határokon átívelő egyesítés útján. Így leszünk többen, így leszünk erősebbek, tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök a nemzetünnep előtt Brüsszelben nyilatkozott a közmédiának. Orbán Viktort Gulyás István kérdezte.
Március 14-e van, Brüsszelben az Európai Tanács székházában ülünk Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével. Miniszterelnök úr, ön már egy nappal a nemzeti ünnep előtt kokárdát visel. Mit üzen ezzel a szimbólummal az európai közösségnek, az EU csúcsnak, ahol részt vesz? Egyáltalán akar-e ezzel üzenni?
Leginkább a magam kedvére viselem, megmondom őszintén, így szoktam mindig. És reggel, amikor elindultam Brüsszelbe, akkor a feleségem a kezembe nyomta, itt a kokárdád. És hát az ember nem szívesen szakít a szokásaival, és gyerekkorom óta, mióta az eszemet tudom, pedig az nem tegnap volt, sőt, az a kommunizmus alatt volt, kokárda akkor is volt. Valahogy ez a magyar szabadság maradványaira emlékeztet bennünket, talán még abban az időben is. Nekem otthon kéne ma lennem igazából, még pontosabban holnap otthon kellene lennem, és az alkotmányos, szerintem szép alkotmányos szokásainknak megfelelően nekem kellene mondanom az ünnepi beszédet. A köztársasági elnök úr teszi ezt meg helyettem, még pontosabban látja el ezt a feladatot, illetve végzi el ezt a kötelességet, ami nekem egyébként mindig kedves kötelesség, nagy nemzeti ünnepen köszönteni a magyarokat. De itt most fontos dolgokról van szó Brüsszelben. Nem voltak tekintettel arra, hogy Magyarországon nemzeti ünnep van, 28 tagállama van az Uniónak, talán ez érthető is. És kegyetlenül összerántottak bennünket erre a két napra. Európai gazdaság helyzete és jövője, Oroszországhoz fűződő viszony, ez a két nap nagy témája. És miután ráadásul támadások értek bennünket a rezsicsökkentés, a gazdasági átalakítások, valamint az alkotmány módosítás miatt, nem szerettem volna, ha az a kép alakul ki, hogy megfutamodunk bármilyen vita elől. Ezért úgy gondoltam, hogy akkor teszem a legtöbbet a hazámért, meg a magyar embereknek is akkor használok a legtöbbet, ha csütörtökön és pénteken itt vagyok. De legalább a kokárda, ha ránézek, mindig arra emlékeztet, hogy otthon a magyarok az utcán, az megemlékezéseken, egymás között is úgy viselik ezt a kokárdát, mint én itt Brüsszelben.
1848. március 15-ét ünnepli, vagy 1849. március 15-ét? Azért kérdezem ezt, mert ez két fontos. Ugye az egyik igen. Még a forradalom, a másik már a szabadságharc.
Ez egy érdekes kérdés, és nekem megadatott, hogy az egyik legkiválóbb magyar 48-49-es történész szakértőnek lehettem a pattársa gimnáziumi éveim alatt. Ezért átlagon felül mondjam, kiképzettnek minősülök talán ebben az ügyben, mármint a nemzeti ünnep dolgában, annak a belső finomságai, részletei tekintetében. Azonban tovább is tekintek, meg visszább is, mint 1848, mert valójában nekünk ez a szabadság ünnepe. tehát ez a magyar szabadság ünnepe, Kossuth nótát szoktunk ilyenkor énekelni, éljen a magyar szabadság, ez az érzés tölt el bennünket, és nem kell nagyon messzire mennünk, hogyha meg akarjuk érteni, hogy mit jelent ma a magyarok számára a szabadság, mert lényegében mindig ugyanazt jelentette. Én mindig is úgy tekintettem a szabadságot, mint egyfajta magyarok számára négy égtájat kijelölő érzést és életfilozófiát. Jelenti számunkra a munkaszabadságát, az otthon szabadságát, a család szabadságát, meg a szellem szabadságát. Én ilyen értelemben a magyarságunkat vélem ünnepelni március 15-én.
De hát ezeket szabadságharcokban kellett megvédeni folyamatosan a történelem folyamán. Most is szabadságharcot vív Magyarország, legalábbis az alapján, hogy amilyen hosszú és kemény sajtótájékoztatót kellett most önnek néhány perccel ezelőtt tartani, úgy tűnt.
Hát a magyarok azt tanulták meg, és én is ehhez az iskolához tartozom, hogy a szabadság az a bátraké. Szóval a gyáva népnek nem csak hazája nincs, hanem szabadsága sincsen. Tehát a szabadságot nem adják ingyen, nem adják ajándékba. A szabadság csak a bátrakat illeti meg. És a magyar történelem tele van olyan bátor emberekkel, akik összefogtak és létrehozták, megtartották, megvédték, ha elveszett újra megkeresték, és kiharcolták a magyar szabadságot. Ugye az a gondolat, hogy azt akarjuk, hogy a munkánkból elsősorban mégiscsak a magyarok éljenek jól, ez nem egy 150 éves gondolat, ennek a honfoglalásra visszamenően megvannak a gyökerei. Egész egyszerűen ma sem akarunk többet, munkából meg akarunk élni, tisztességesen akarunk megélni, és azt akarjuk, hogy ha mi dolgozunk, akkor a munkából mi éljünk meg. Az otthon szabadsága is ezt jelenti a magyarok számára, ez a szegény embereknek is kijár. Mert lehet, hogy az életben sok gond és baj van, de otthon mindenki maga, a saját maga ura. Az én házam, az én váram. Ez a magyar fölfogás. Senki nem szólhat bele abba egy magyar ember fölfogása szerint, hogy otthon legyen akármilyen gazdag vagy szegény, hogyan éljen, mit csináljon, hogyan rendezze be az életét. A család szabadsága is ilyen. A magyarok sose voltak magányosak. Tehát a honfoglalástól mindig családdal mentünk, családot vittünk, családban gondolkodtunk. A gyerek a legfontosabb a legtöbb magyar ember számára. És a szellem szabadsága is itt van előttünk, mert ugyan elég régen volt már a honfoglalás, de most mi ugyanazon a nyelven beszélgetünk. Mi ugyanannak a magyar gondolkodásmódnak a jegyében formulázzuk a kérdéseinket és a válaszainkat. Nem adtuk fel a hagyományainkat. Igaz, hogy jött a törzsi állam helyett a kereszténység, de a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar szellem az maradt. Folyamatosan épült. Nem föladtuk és lecseréltük valami másra, hanem folyamatosan építettünk. Illetve építettük. Tehát ezért gondolom azt, hogy 1848-49 azért ragadja magával az embereket, azért sétálunk ilyenkor, ha kell, hóesésben is a pesti utcákon, mert valójában persze egy történelmi esemény apropóján, de nem azt az eseményt, hanem magát a magyar szabadságot, a nagybetűs magyar szabadságot ünnepeljük, amely a bátraké, és azzal biztatjuk magunkat, hogy néha mi is vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy szabadságot meg tudjuk magunknak szerezni, és ha kell, akkor meg is tudjuk tartani.
Ön most bátor lesz az EU csúcson?
Nagyon fogok igyekezni.
Miért kell bátornak lennie?
Hát itt most vannak mindenfajta ügyek. Azt is mondhatom, hogy az otthoni bátorságnak ilyenkor külföldön meg kell fizetni az árát. Tehát amikor otthon azt mondja az ember, hogy ez mégsem járja, hogy Magyarországon a rezsiköltségek azok másfélszer nagyobbak, mint az Európai Unió átlagában, és a magyarok fizetik a legtöbbet ezekért a életünkhöz nélkülözhetetlen dolgokért, mint a víz, a gáz, az áram. És otthon 10%-kal csökkenti, mert azt gondolja, hogy ez így nem mehet tovább mindezeknek az árát, akkor itt kint azért megkérdik, hogy és mi van a mi nagy nemzetközi cégeinkkel, mármint az övékkel, akik egyébként Magyarországon emiatt veszteséget szenvednek el. Ha az ember otthon elég bátor, hogy kivessen egy bankadót, akkor itt megkérdezik a külföldi bankok tulajdonosai, hogy és meddig fog ez még így menni. Szóval ilyenkor vannak helyzetek, amiket meg kell oldani egy miniszterelnöknek.
Utolsó kérdés, ha vannak helyzetek, amiket meg kell oldani, lesznek kompromisszumok?
Hát mindig azt kell nézni, hogy mi szolgálja Magyarország érdekét. Ha kompromisszum, akkor kompromisszumot kell kötni. Ha megegyezés, akkor meg kell egyezni. Ha azt szolgálja az érdekünket, hogy nem egyezünk, akkor nem kell megegyezni. Nem szabad doktrinernek lenni. Ezt a szakmát, mármint a magyar nemzet érdekképviseletével együttjáró munkát nevezzük politikának. Ezt nem lehet tankönyvekből tanulni, nem lehet dogmatikusan űzni. Itt egyetlen dologra kell figyelni mindig. Mi jó a magyaroknak, mi a magyarok érdeke, és aszerint kell cselekednünk, aszerint kell eljárnunk.
Miniszterelnök úr, köszönöm.
Köszönöm a lehetőséget.
A híradó ezzel véget ért, az este 10 óra 5 perckor kezdődik Szőlősi Györgyivel, én 23 óra 40 perckor várom Önöket hírekkel. Remélem a hangomban együtt, viszontlátásra.